Nagyon jól tanul, nagyon jól teljesít, valószínűleg a tanuláson kívül másban is jeleskedik. Tehát ha ránézünk erre a gyerekre, akkor azt látjuk, hogy ahogy a szülei is látják, hogy hát nincsen gond, de hogy milyennek a várható ára, és azt már látjuk, hogy igen, hogy milyennek a várható ára, például a kényszeresség, munkamánia, hogy csak a legfontosabbakat említsük. És hát azért képzeljük el a...
Ülünk mondjuk itt ketten meg szeppenbe. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Töltsd velünk a Függőség Podcast, Kovács András Péter vagyok, ma is velem van Dés Enikő, a Duma Színház dramaturgja és Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus. Mai vendégünk pedig Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, családi tanácsadó jelölt, gyászkísérő és meseterapeuta, és az Újraépített Életek című könyvnek a társszerzője. Ez a könyv szenvedélybeteg családban felnőtt egykori gyermekekről, mostani felnőttekről szól, és a téma, amivel kapcsolatban vendégül láttunk, ez pont ez, a szenvedélybeteg családban felnőtt egykori gyermekek. Múltkori adásunkban Kormos Piroska a mai gyermekekkel foglalkozott, téged pedig kifejezetten az egykori gyermekek, a mai felnőttek témájával kapcsolatban hívtunk, amilyen gyermek én is vagyok, és Kata is, és te is.
Igen. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és nagyon örülök a meghívásnak.
Hát mi is nagyon örülünk, és ez egy olyan téma, amely téma engem az egész podcastnak az indítására inspirált, sőt, amivel én az egész utazásomat kezdtem, közel egy éve, mert én legelőször a te könyveddel kerültem kapcsolatba, én nem tudom miért, felhívott engem a HVG könyvkiadótól az egyik munkatárs, akivel korábban egy másik kiadónál már dolgoztam együtt, hogy írnék-e egy ilyen ajánlószöveget, egy fülszöveget ehhez a könyvhöz. A történetek előtt egy 75 oldalon keresztül arról van szó, hogy ezek az egykori gyermekek milyen múltat hordoznak, milyen a jelenjük, és hogy mi a jövő, vagy milyen változási lehetőségek, vagy irányok vannak. És én ezt a könyvet júniusban olvastam, ezt a 75 oldalt júniusban olvastam el, és hát egy ilyen 5 oldalanként meg kellett állnom alaposan kibőgni magamat. Tehát amikor így 75 oldalból körülbelül minden mondat szíven üt, és így kimondja helyettem azt, amit 45 évig senki nem tett meg, én sem, és más sem, az egy nagyon erős élmény, és ezúton köszönöm neked ezt az élményt. Akkor nézzük meg azt, hogy egy ilyen családban felnőtt gyereknek, vagy nekünk legalábbis, milyen problémákkal kellett szembesülnünk. Tehát mik azok az általános problémák, vagy jellemvonások, amikkel a szenvedélybeteg családban, vagy kiterjesztetjük a kör diszfunkcionális családban felnővő gyerekeknek együtt kell élnie.
Igen, azt hozzá is tenném, a könyvben is írjuk azt, hogy azok a diszfunkciók, amelyek a szenvedélybeteg családban jelen vannak, az nem csak a szenvedélybeteg családra jellemző, nyilván a függőség megléte a súlyosbítja a helyzetet, de az, ami ezekről a családokról elmondható, azért még sok más családról is, tehát azért is ajánljuk azoknak is a könyvet, akik érzik, hogy nem volt minden kerek a gyerekkorukban, és felnőtt korban szembesülnek azoknak a hiányoknak a következményével. Tehát az egyik, amit kiemelnék, azok a hiányok, és az tulajdonképpen az élet minden területén, hogy mire van szüksége egy gyermeknek az egészséges felnevelődéshez. Most nem venném elő a Maslow piramis, de hát így tényleg józan paraszt észre is tudjuk, hogy legyen tető a feje fölött, legyen fűtés, legyen ruhája, legyen élelem, olyan élelem, tápláló élelem, ami kellőképpen egészségesen táplálja a gyermeket. Nagyon fontos, hogy bízhasson a gyerek a szüleiben, hogy az ő gyermeki fejlődése során megkapja azokat a válaszokat, segítségeket, megfelelő reakciókat, védelmet, amíg felnőve ismerkedik a világgal, meg annak a nehézségeivel. Fontos a gyermeknek, hogy a szülő része legyen az ő életének, legyen egy nagyon élő kapcsolat szülő és gyerek között, hogy a gyereknek ne legyen dolga felelősséget vállalni olyasmiért, ami egy gyereknek túl nehéz, mert ezekben a családokban azért jelentősen előfordul, hogy például parentifikált helyzetbe kerül egy gyerek, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szülő szülője. És ugye az egészen más dolog, hogyha egy gyereknek átmenetileg mondjuk anyukája neveli egyedül, és az anyuka lába eltört, és akkor a gyerek egy kicsit többet cipekedik, mert ő viszi haza a boltból a kenyeret, ez nem parentifikált helyzet. Az a súlyosabb, amikor érzelmileg kell felelősséget vállalni a szülőért, és mondjuk ebben van például nekem is egy nagyon erős tapasztalásom, hogy 34 évesen jöttem rá egy a második válásom után, meg a sok mindenféle varga betű, meg így a sodródás után, hogy tulajdonképpen én más se csinálok, amióta világra jöttem, hogy megpróbálom boldoggá tenni az anyukámat. És akkor azt mondtam, hogy miután így körülöttem minden összedőlt, és egy nulláról kellett újra kezdeni az életemet, hogy nekem minden energiámra szükségem van ahhoz, hogy újra kezdjem az életem, de ahhoz le kell vennem a kezem az anyukámról. És akkor onnantól jött a bűntudat, meg az aggódás. Uh-huh. A bűntudat az volt mindig. Jött az aggódás is, hogy most levettem róla a kezem, mi lesz vele.
De bocsánat, ez a láthatatlan lojalitás, ugye, amit Böszörményi Nagy Iván is említ, hogy úgy érzed, hogy tartozol neki, és nem mersz boldogabb lenni, mint amennyire ő boldog. Igen. Mert ha boldogabb vagy, akkor amiatt érzed rosszul magad, ha viszont nem vagy boldog, akkor meg amiatt, hogy miért nem mersz boldog lenni.
Pontosan.
És azért a kommunikációban is létrejön egy manipuláció, mint eszköz, hogy ha én egy picit jobban is vagyok, akkor visszafogom és elfojtom azokat a mondatokat, amik arra utalnának, hogy egyébként az én világrendem más, aminek más az origója.
Igen, vagy elrontom. Igen. Tehát ha valami jó helyre kerülnék, vagy jó dolog történne velem, akkor egyszerűen elrontom.
Tehát van egy ilyen korai parentifikáció ezeknél a gyermekeknél. Ugye van egy ilyen folyamatos bizonytalanság érzés, ugye eleve a bizonytalan kötődési minta, amit kapnak, meg eleve az otthoni helyzet bizonytalansága, de én csak labdát dobálok fel, úgy bologattok ketten felé, mint ha jelennék a meghívott vendég.
Hát már itt a végére kigyúrtad magad.
Igen. Igen.
Vagy csak saját élmények jutnak az ember eszébe.
Igen, és akkor ehhez társul az, hogy a saját családodban ugye a kis betöltött szerepedet egészen jelentéktelennek, vagy éppen fölöslegesnek érzed. Ehhez jön az, hogy az iskolát csak a megfelelés színterének tekinted, és nem tudsz ott semmi örömtelien jelen lenni, a játékokban a kortársaiddal sem tudsz ott lenni, mert ott is folyamatosan ilyen kívülálló, ilyen vizsgáló, bizonytalan helyzetben vagy. Úgyhogy egy ilyen gyerekkort feltételeznek általában ezek a diszfunkcionális családok.
Igen, hát aztán folytathatjuk a sort, hogy mi minden nem tud megadatni a gyermeknek, ami az egészséges fejlődéséhez szükséges. Hát igen, a bizalom, hát az is jelentősen sérül, mert ha az egyik napon azt látja a gyerek, hogy ma ezek a szabályok vannak, holnap meg más szabályok lesznek, akkor egy teljes bizonytalanság jellemzi a mindennapokat. Ahogy a szülők állapota is bizonytalan, nem csak az, amelyik iszik, vagy valamilyen szert használ, hanem a másik szülő állapota is bizonytalan, mert ugyanazon a hullámvasúton ülnek mind a ketten. Tehát a függőség körül zajlik ez a körtánc, és az a bizonytalanság, ez folyamatosan jelen van. Hát mondjuk azt is látjuk, hogy persze a gyerekek különböző mértékű rezilienciával rendelkeznek, és próbálják maguknak megteremteni a biztonságos helyzeteket. Mondjuk nekem ez az utca volt. A szakirodalom megkülönböztet négy alapszerepet, ami jellemző következménye lesz az ilyen családban való nevelkedésnek. Ez a hős, a bűnbak, az elveszett gyerek és a bohóc. Minden humorista mögött ott van ez a bohóc, de hogy a gyakorlatban én azt tapasztalom, hogy nem ilyen vegytisztán jelenik meg, hogy valaki csak hős, csak bűnbak, csak ez, csak az. Mm-hmm. Én például végigmentem az összes szerepen az életemben, tehát a kisbabaként az elveszett gyerek, aztán a bohóc, a hős, aztán befigyelt a bűnbak is már kamaszkorban.
Mondjuk már el akkor ezeket a szerepeket részletesebben, mert itt-ott már a különböző, nem tudom én, cikkekben, interjúkban a közönség már talán találkozhatott ezekkel, de nekem is, amikor ezeket olvastam, ezeket a szerepeket először, de nagyon nagy döbbenet volt, és rögtön én is felfedeztem, hogy melyikből milyen arányban volt részem nekem. Tehát ugye arról van szó, hogy egy ilyen családban a gyerek a túlélés reményében különböző szerepekhez nyúl, amit felvesz, és ebben tud aztán biztonságban létezni és átvészelni ezt az időszakot. És ebből különböztetett meg Kelemen Gábor volt, aki 2001-ben felsorolta ezt a négy szerepet.
Igen, és ugye ez a tulajdonképpen az alkalmazkodásnak a következménye, hogy van egy családi rendszer, ott vannak a gyerekek, az ő életük a szüleiktől függ, tehát alkalmazkodni kell ahhoz, ami van. Hogy a születési sorban hol helyezkednek el, vagy hát hogy hány gyerek van egy családban, nyilván attól is függ, meg a gyermek személyiségétől, habitusától függően is fog belecsúszni egyik vagy másik szerepbe. Ugye a hős, ő az a gyerek, hogy képzeljük el, hát képzeljük el őt az iskolában, nagyon jól tanul, nagyon jól teljesít, valószínűleg a tanuláson kívül másban is jeleskedik, és szavaló versenyre megy, és rajzversenyre megy, és még nem tudom, milyen közösségi feladatokat vállal. Tehát ha ránézünk erre a gyerekre, akkor azt látjuk, hogy ahogy a szülei is látják, hogy hát nincsen gond, mindenkinek van ennek pozitív hozadéka is, akkor legalábbis ott pillanatnyilag, mert hogy ez egy pozitív figyelmet jelent a gyereknek, büszkék rá, megdicsérik.
A szülők örülnek, hogy hát akkora baj még sincs itthon, hogyha ilyen
gyereket tudunk nevelni. Akkora baj még sincs, igen, hogy jó, és akkor nincsen nagy baj, de hogy mi ennek a várható ára, és azt már látjuk, hogy igen, hogy mi ennek a várható ára, ennek meg kell fizetni az árát. Például a kényszeresség, munkamánia, hogy csak a legfontosabbakat említsük. És hát azért képzeljük el a...
Mondjuk itt tettem meg szeppem.
Igen. De ez nem csak a munkában, más viszonylatokban is, az élet más dimenzióiban is megjelenik, a párkapcsolatokban, hát képzeljük el egy munkafüggő magánéletét, legalább ugyanannyira...
Képzeljük el, mert nincs. Még nem láttatok ilyet.
Hát vagy a párkapcsolatban is próbálsz megfelelni, és folyamatosan a mások érdekeit szem előtt tartani, és azoknak maximálisan eleget tenni.
Hogy
le legyél osztályozva ötösre a párod szemében.
Igen, meg hogy van-e egy ilyen örömtelen túlteljesítés, aminek mind a két része fontos, hogy ez örömtelen, és hogy túlteljesítés, tehát hogy folyton azt érzem, hogy ez nem elég jó, nem elég szép, nem elég, nem tudom, nem elég az, amit én teszek, és emiatt is van.
Igen, csak ha a másik mondja, viszont ha a másik nem mondja.
De az se feltétlen, tehát nem biztos, hogy beépíted. Tehát hiába mondja a másik, hogy oké, meg hiába kapják meg a Nobel-díjat, meg az Oscar-díjat, meg a nem tudom, mindent, nem tudják értékelni. És hogy ez nagyon, nagyon nehéz ebben a hősszerepben, hogy hiába vannak a kiemelkedő sikerek, az alap. Az
ismerek egy ilyen humoristát.
Igen, nagyon fontos, amit a Kata mond, hogy ebben nem érzi jól magát az, aki akármilyen jól teljesít és jó visszajelzéseket kap, nem fogja jól érezni magát. Akkor a következő szerep a bűnbak. Én ezt a legőszintébb szerepnek nevezem, mert ő megmutatja, hogy baj van ebben a családban. És persze ő is kap figyelmet, igaz, hogy negatív előjelű ez a figyelem, de mégiscsak kap figyelmet, és tehermentesíti valamennyire, vagy feszültségmentesíti a szülőket, vagy a szülők kapcsolatát, vagy az ő problémáikat.
A bűnbak az, aki a fekete bárány, aki pontosan valamilyen problémát, tehát ő a problémás gyerek, hogy a szülők problémája helyett a figyelmet a saját problémáira.
Igen, igen, magatartási problémái lesznek, ő lesz valószínűleg kamaszkor közelettével a problémás szerhasználó.
Tehát, miközben formányra is val, mert azt próbálja elérni, hogy vele foglalkozzanak, és ne önmagukkal. Tehát egy kitüntetettebb figyelmet vár el, mint akármelyik általános lakmuszpapír a családban, mint gyerek, nem? Tehát azért van ebben valami. Most a furmányt nem pejoratíve értem, hanem...
Persze, mindenképpen igen, a figyelmet, mert ugye az elveszett gyerek meg pont nem. Tehát, hogy ő inkább láthatatlan leszek, és így nem okozok problémát, de a bűnbak igen, ő nagyon-nagyon harsányan magára vonja a figyelmet.
Igen, de azt azért fontos ebben látni, hogy ez nem egy olyan fajta, persze van ebben szintén egy egyéni haszon, tehát valóban kap figyelmet, és még a negatív figyelem is jobb, mint az, hogyha egyáltalán nem kapok figyelmet, és még az is jobb, ha heti háromszor behív az igazgató az irodában, meg nem tudom, a drogambulanciára cipelnek, hogy megjavítsanak. De hogy ez egyrészt nem egy ilyen tudatos, tehát persze, mondta is, hogy nem igen. egy olyan fajta fulmány. Másrészt sokszor az ellemögött, hogy még mindig könnyebb nekem a rossznak lenni, mint hogy a szüleim legyenek azok.
Hogy én tehát őket
inkább
úgy
én
lássam.
Vagyok a bimbak, én vagyok az, aki a családjának a felszívója, minden rossz okozója, nem tudom mi, mert úgy tudom megvédeni a kötődési kapcsolatot a szüleimmel. Nem velük van a baj, hanem velem. Hát és ez olyan, kifele is mutatom.
Mint hogyha ágálna az ellen, hogy ő parentifikálva legyen, vagy van bennem egy ilyen érzés, hogy ugye a szülő rám kényszeríti azt, hogy én viselkedjek felnőttként a
én
családban.
Vele.
Én pedig felveszem a harcot vele, és azt mondom, hogy nem, már pedig az én szerepkörömhöz tartozik rossznak lenni.
Meg talán az is nem, hogy az ilyen gyerekekben van egy folyamatos bűntudat a fennálló helyzet miatt. Nyilván nem ők tehetnek a szülő helyzetéről, nem az ő feladatuk megjavítani a helyzetet, de hogy én is emlékszem, hogy megállás nélkül volt bennem egy ilyen bűntudat. És akik ezt a bűnbak szerepet választják, ők legalább ezt a bűntudatot be tudják csatornázni valami alá.
Igen, és még ami erről eszembe jutott, hogy ami aztán tényleg felnőtt korba is megy tovább, hogy amiben felnőttem, ami ismerős nekem, ott lesz bennem ez az öntudatlan ismétlési kényszer, itt már felmerült ez, hogy újra termelem azt, ami nekem otthonos, és az nem feltétlenül jó, de otthonos, és az nagyon sokat számít, azt ismerem, abban eligazodom, és újra fogom termelni. Lehet, hogy már nem otthon élek, lehet, hogy már egészen más helyen vagyok, de újra és újra megtörténhet velem.
Karafi Átosi írja egyébként pont ebben a könyvben, a vele készült interjúban, aki a Láthatatlan árvák című kötetben két írással is szerepel, Kata könyvében, ami szintén az ilyen családban felnőtt egykori gyerekekről szól, hogy neki ugye mindkét szülője ívott, és nála az volt a megoldás, hogy kamaszkorban milyen gáz az én családom, és akkor összegyűltek a téren a haverokkal, és ittak. és ő is ezt a bűnbak szerepet húzta be magának.
Igen, de ez nagyon fontos, amit az előbb is mondtál, hogy azért ez fontos látni, hogy megelőzi a bűntudat a bűnt kvázi, most leegyszerűsítve, és sokszor pont ezek a gyerekek elkezdenek bűnt gyártani a bűntudatukhoz, és nem fordítva.
A hős és a bűnbak mellett.
Az elveszett gyerek. Hát az elveszett gyerek az, aki úgy alkalmazkodik ehhez a helyzethez, hogy igyekszik tényleg szinte láthatatlannak lenni, nem okozni problémát. Ezeknél a gyerekeknél kimarad a dac korszak, tehát a természetes személyiségfejlődés szakaszok kimaradnak, mert hogy plusz problémát okoz. Hát emlékszem ilyenre, amit mondtam, hogy mindegyik szerep ott működött bennem, hogy kint csúszkáltunk a jégen télen a gyerekekkel az utcán, valami pocsolyán, befolyott pocsolyán, hanyattestem, és ráestem a könyökömre, és megrepett a vállam. Mondjuk ilyen 10 éves lehettem. Hát éreztem, hogy ilyen gáz van, de hogy hazamentem, én ezt nem mondtam meg. És így ugye felnőttként merek erre így visszagondolni már, hogy én egy olyan családban nevelkedtem, ahol gyerekként fájdalmat éltem meg, megütöttem magam, megijedtem, és hazamenve nem az jut eszembe, hogy sírva mondjam az anyukámnak, hogy képzeld, elestem és fáj a vállam, hanem nem szok semmit. Ne legyen ebből gond. Másnap elmegyek az iskolába, ahol egy rám nézett tanár, hogy milyen hülyén tartom a kezem. És akkor mondom, hogy megütöttem a vállam. És akkor nézi, hát ezt meg kell röntgenezni. Úgyhogy tessék, itt egy osztálytársad, viszi a táskád, menj haza, és mondd meg az anyukádnak, hogy el kell menni röntgenre. És akkor ilyen szégyenkezve mentem haza, hogy fáj a vállam, és hogy el kellene menni röntgenre. És persze anyám ugrott és vitt, és lehet, hogy szólhattam volna neki, de hát már ott volt bennem ez a működésmód, hogy ha éppen viszonylag jó nyugi van otthon, vagy nem vesztek össze a szüleim, akkor én nem fogok olyasmit csinálni, hogy akkor idegesek legyenek, vagy problémát okozzak. És akkor mit csinál egy ilyen ember? Elszigetelődik, nem tud jól kapcsolatokat teremteni.
Hazudik.
Igen, igen.
Igen, de amit mondasz, hogy az is benne van, hogy ő azért sem fejezi ki nyilván a saját igényeit, mert egy idő után nem is tudja. Szóval, hogy olyan szinten próbál ő tényleg nem okozni gondot, láthatatlan lenni, alkalmazkodni mindig ahhoz, ami van. Tehát azt szereti, amit te szeretsz, meg neki mindegy. Tehát, hogy
nekem kamaszkoromban volt egy nagy szerelmem, aki többek közt ezt hányta rövid és viharos kapcsolatunk utána a szememre, hogy nincs benne semmi határozottság. Mondom, de van. mondtam némileg bizonytalanul, mert hogy mindig mindenre az volt a válaszom, hogy mindegy. Hova menjünk? Moziba vagy? Mindegy. Tehát én voltam a férfi, nekem kellett volna azt mondom, hogy figyelj, elviszlek moziba, vagy elviszlek sétálni, vagy elviszlek csak hogy egy határozott opcióval 17-8 évesen előállni, hogy figyelj, ezt fogjuk csinálni. Uh-huh. És nem, mert úgy éreztem, hogy nekem mindegy, hát ott legyen úgy, hát nem. És férfiként ez még rosszabb talán, mint lányként. Mert, uh-huh. mert meg kell tanulni utána azt, hogy tök mindegy, mit mondjál valamit. Valamit mondjál. És ez nem csak ilyen választási helyzetben, hanem vita helyzetben, konfliktus helyzetben is ez van, hogy most miért nem mondasz semmit? És ez igen, a mai napig probléma,
igen,
hogy
nem bizonytalanság hatását kelti, hanem érdektelenségét.
Igen.
Leginkább.
Hát igen, meg amit végül is itt visszakanyarodva, amit mondtál, az élethosszig tartó felépülési folyamatról, hogy mondtad, hogy tök mindegy, mit mondjál, csak mondjál valamit, és aztán tök jó a következő lépésben meg tudsz odaérkezni, hogy nem tök mindegy, mit mondjál, hanem mondd azt, ami a te valós igen. igényed, hogy fel tud ismerni, hogy mire van szükséged, hogy ezt tudjad artikulálni, ezt ki tud fejezni, ezt tudjad képviselni. Mm.
Nem igen, szóval ha már a hosszú távú árakról beszéltünk az előző szerepeknél, akkor itt az elveszett gyerekeknél is el kell mondani, hogy itt ez a hosszú távú ár, hogy te ki leszel egy kapcsolatban, ki leszel egy párkapcsolatban, ki leszel te a saját gyerekeddel való kapcsolatban. Tehát jó-e az, ha a saját gyerekeid előtt próbálsz észrevétlen maradni, mint ahogy próbáltál a szüleid előtt.
Hát igen, meg ha már behoztad be Szörményit, akit én is nagyon szeretek, ő ugye pont ezt mondja a gyerekek kapcsán, a gyerekek jogai kapcsán, hogy egy szülőnek dolga megvédeni a saját jogait is, akár a gyerekével kvázi szemben is. Tehát kérdésedre a válasz, hogy ez jó-e a gyereknek, hogyha te uh-huh. épp úgy próbálsz észrevétlen lenni, nem. Uh-huh. Tehát, hogy pont úgy felé is kell képviselni saját magadat, meg a saját igényedet.
Hát annál is inkább, mert neki az egy elég erős minta, hogy majd ő egy ugyanolyan vagy hasonló helyzetben hogy viselkedjen. Tehát, hogy az azért észszerűtlen, bár érzelmekkel eltíthatod, de észszerűtlen, hogy nem mutatom meg magam, és akkor egy robot vázát próbálom.
Hát vagy pont, hogy ne legyen zsarnok aztán a gyerekem. Tehát, hogy én vagyok a szülő, akinek minden, mindegy, persze, kisfiam, csinál csak, azt akarod, jó, akkor mondjuk, tehát a gyerek mondja meg, hogy mi legyen, mert nekem úgyis mi.
Persze, és ez a baráti kapcsolatokban, a munkahelyi kapcsolatokban, a főnök alárendelt, vagy beosztott viszonyban, a mellérendelt, minden, egyszerűen az élet minden területén meg fog jelenni.
És van még egy nagyon nagy ár, nem tudom, emlékeztek-e, amikor Nagy Zsolttal beszélgettünk, hogy ő az alkoholistáknál mondta azt, hogy van egy ilyen program, hogy pusztítsd el magad. És hogy ezt másoknál is hallottam már, hogy sokszor a függőségnek a kiváltó oka az, hogy azt érzed magadon, hogy te egy nem akart ember vagy. Egy nem kívánt ember vagy, és az észrevétlen gyerekeknél, ezeknél az elveszett gyerekeknél is ugyanez a helyzet, hogy nekem nem kéne itt lennem, hogy ez a család ez sokkal jobban működne nélkülem, hogy én ebben az egészben csak zavarok. És hogy ennek talán ez a legnagyobb ára, hogy magadba kódolsz egy ilyen önpusztító parancsot, hogy mennyivel szebb lenne a világ nélkülem.
Bár amit mondasz, ez nagyon jól mutatja azt is, hogy ezek nem ilyen vegytiszta dolgok, mert hogy az önpusztítás az meg pont a kvázi a bűnbak szerepnek a sajátja, amit megmondasz, az feledett gyerek, az meg az elveszett gyerek, ott meg ez az észrevétlenség, és úgy pusztítsd el magad, hogy közben nem okozol magad senkinek.
Igen.
És igen.
Igen, igen.
Én nekem utánam takarítani.
Ezek szoktak lenni a becsületes drogosok. Hát én szoktam használni ezt a kifejezést, aki úgy csinálja, hogy csak magát teszi nagyon-nagyon csúnyán tönkre, de hogy nem lop, nem árt kvázi, vagy mondjuk még azért használ, hogy jobban tudjon gondoskodni, egész nap pörögni, nem tudom én ellátni a többieket. Ilyen is van.
Igen.
És akkor ott a negyedik típus,
igen, a bohóc. Igen, az, akire megint csak, ha a szülők ránéznek, akkor azt gondolja, hát nincs itt gond, hát milyen kis vidám, bohockodó, felszabadult ez a gyerek, milyen kis vicceskedő, őre mondják, hogy na, hát te vagy az osztály bohóca, kap figyelmet, pozitív figyelmet kap, egészen addig, amíg el nem jut mondjuk így 18-19 éves koráig, és mondjuk, most eszembe jut egy ilyen családterápiás példa, ahol az anya felrója a gyereknek, aki szerencsejáték függő volt, vagy ezzel a problémával érkeztek, hogy lehetsz még ennyi időse még mindig ilyen infantilis. És amikor velük szereptortát készítettünk, ők nem ismerték ezeket a szerepeket, meg a leírásokat, és amikor szereptortát készítettünk, egy jelenlegit, meg egy vágyottat, és ez a gyerek lerajzolta a magáét, hogy most a szereptortájának a fele az a bohóc, és a vágyott szereptortában nincsen bohóc, nem volt bohóc. Gyönyörűen megmutatta, hogy ezt ő is érzi, hogy ez már egy ilyen ráégett, terhes szerep, és nem tud megfelelni az életkora szerinti elvárásoknak a felnőtt lét küszöbén, és már negatív visszajelzéseket kap a családtól. Már nem cuki, már nem aranyos, már 19 éves és szerencsejáték függő.
És ugye ebben az is benne van, hogy nem lehetett akkor gyerek, amikor gyereknek kellett lenni.
Pontosan.
Ezért aztán egy életen keresztül az maradt, tehát ilyen Pán Péter.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Az micsoda magányra predesztinál, amikor pont a család visszajelzése az, hogy ne legyél már ilyen infantilis, vagy 20-25-30-35 évesen ne viselkedj úgy, mint egy bohóc, hogy ott hagynak egyedül ebben a szerepkörben, amit egyébként ők maguk generáltak bennem, vagy kényszerítettek bele ebbe a viselkedés formába. Az, én például azt érzem, és remélem nem joggal, de azt érzem, hogy ez egy innentől kezdve egy mély repülés. Mert kivel beszéljem meg, vagy hogyan kommunikáljam a családomban, hogyha ennyire érintett mindenki, és egymásban generáltuk ezeket a szerepköröket. Tehát ilyenkor mit lehet tenni?
Két fontos dolog az egyik, ami azért már elhangzott, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez nem tudatos szerepleosztások, tehát nem az van, hogy akkor azt mondták, fiam, te leszel a bohóc a családba, és nem tudom, hanem egyrészt valóban van egy delegálás, meg egy hívás egyfajta szerepre, amit nem is biztos, hogy szóval rádoztanak, de aztán van is vele baj, mint hogy a bűnbak szereppel is persze rádoztják, de aztán utána meg is kapod értem magadét. Másrészt meg, ami fontos, és aztán itt nem hangzott el az elején, hogy ezeknek a szerepnek a felvétele az azzal jár, hogy a gyermek lemond a bontakozó szelféről, a saját énjéről. Tehát nem a saját személyiségedet kezded el kibontakoztatni, hanem különböző szerepviselkedéseket veszel fel. És amikor te felismered, nem tudom, a kérdésed alanya egy 35 éves valaki volt, aki mondjuk akkor felismeri, hogy egy bizonyos szerep szerint működik az elmúlt x évben, akkor el kell kezdeni ilyen megtalálni azt, hogy oké, de ki vagyok ezek mögött én, mi az, ami ebből szerep, és mi az, ami tényleg lehet az enyém, szóval attól még valaki megmaradhat viccesnek, meg jó pofának, hogy ennek az önkéntelen szerep részét leteszi, és valószínűleg nem a család lesz az első, aki ebben partner lesz, hogy ez viszont meg a rossz hír, szintén nem tudatos, meg gonosz, meg nem tudom milyen működéstől vezérelve, hanem egész egyszerűen a családi rendszerben olyan dinamikák működnek, hogy annak kell egy csomó idő, meg sok irányból megtámogatni, hogy akkor, ha te már elindultál változás útján, meg a önmegismerés, meg fejlesztés útján, akkor az valahogy ezekbe a kapcsolatokba is átszivárogjon, sőt, az is lehet, hogy te már rég nem bohócként működsz minden más kapcsolatodban, de visszakerülsz a kováltasz.
És a másik például, amit szintén külön választanék, az az, hogy lehet, hogy mondat szintjén a család azt kommunikálja, hogy miért vagy még mindig ilyen infantilis, de ha egyszer nem bohóckodva, viccelődve mennék haza, akkor meg abban nem tudnának aklimatizálódni.
Ezek igen, ilyen kettős abban. Üzenetek, szóval nagyon sokszor ez zajlik, hogy mást kommunikálnak verbálisan.
Mint ahogy a mondatok
alatt. Így van.
Tehát, az egyszer csak ott maradnál le nélkül a szerep nélkül, meg az ehhez kapcsolódó játszmák nélkül, akkor az őket is lemeszteleníteni.
Igen.
Meg eltávolít. És én emlékszem arra, hogy amikor így felébredtem, és elindult a változás, az óhatatlanul eltávolított a szüleimtől, és addig is nehéz volt, utána máshogy volt nehéz. Például amikor én rájöttem, hogy nekem az ölelés az mennyire fontos, hogy akiket szeretek, megöleljek, de én előtte nem tudtam, tehát nekem a kezem így, ha valakivel tart, két puszi, de a kezem az így. És hogy nekem meg mennyire fontos, hogy akiket szeretek, azokat megöleljem. És akkor így elhatároztam, most megyek haza, és megölelem anyukámat. Mentem felé, és anyukám így csinált. Annyira nem tudta, hogy... És mondtam neki, mama, mit csinálsz? Azt mondja, nem tudtam, mit akarsz. Hát nem, meg akarlak ölelni, gyere már ide. Vannak családok, akik azért tudnak gyógyulni, tehát azt nem mondom, hogy ilyen nincs, de azt gondolom, hogy sokan azt tapasztaltuk meg, hogy mondjuk az én figyelmem most pont a gyász felé terelődött, tehát a már elhunyt szenvedélybeteg szülők elgyászolásának a nehézségei, meg ennek a mintázata, mert ugye megvan ebben az én utam is, meg akikkel a munkám során találkozom, ott is látom, hogy milyen nehézségekkel jár, mert hogy így szimpla a gyászolókkal is dolgozom, és akkor látni a különbséget.
Itt akkor azért igen. Időzzünk el, ugye, mert én is gyászoltam el szenvedélybeteg családtagot, és amiben talán más, ez a gyász, hogy ott van benne az a zavarodottság, hogy de hát én erre az emberre ideig haragudtam, vagy nem tudtam kimondani, hogy szeretem, vagy ilyen teljesen vegyes érzelmekkel álltam hozzá, és ha az igazat meg akarom vallani, akkor én most megkönnyebbültem. De hogy érezhetek-e én az elhunyt családtagommal kapcsolatban úgy, hogy én most megkönnyebbültem, hogy lekerült rólam egy nagy teher. És még a gyászban is ott marad ez a folyamatos zavarodottság, és úgy él bennem tovább az az illető, ahogy eddig is élt. Úgy ugyanazok a vegyes kusza érzelmek kapcsolódnak hozzá, és egy nagyon nagy munka ezek között rendet vágni. És ebből nem lehet kisporolni a haragot sem, amit korábban nem engedhettem meg magamnak, hiszen én voltam az, aki lelki értelemben gondoskodott róla, és nem fért bele az, hogy most hagyjál békén, mert haragszom rád, mert akkor az neki egy ilyen végzetes ítélet lett volna, és tehát, hogy más ez a fajta gyász.
Más, mindenképpen más. Például az egy fontos dolog, amit mondtál, hogyha nagyon sok nehézség előzte meg a halálesetet, akkor az első reakció leginkább, meg az érzés, meg a tapasztalás az a megkönnyebbülés. És ugye ez a lojalitás, ugye ez itt is működik, hogy egyből bűntudatom is van, hogy úristen, de hát meghalt a szülőm, és akkor hogy lehetek megkönnyebbül, de én hát most már így mondom is az embereknek, hogy szabad ezt megélni. Aztán kinél meddig tart volt, aki mondta, hogy hát ez így annyi gond volt előtt, hogy 3 évig kitartott a megkönnyebbülés, és nem jött a gyász, nem jött a hiány vagy a fájdalom, hát mert ami volt, az nem hiányzott. És hogy mondjuk valakinél 3 év elteltével kezdett megérkezni a fájdalom, és annak a hiánya, hát leginkább annak a hiánya, ami előtte se volt.
Igen. Hát meg valahogy ezt a, igen, eleve a gyász folyamatot azért komplikálni tudja egy csomó dolog, és az egy ilyen tényező, hogyha ambivalens volt a viszonyod azzal, akit gyászolsz, és hát ezért ilyen esetben valóban elég ambivalens érzései vannak az embernek a szenvedélybeteg hozzátartozóval. Másrészt ugye a gyásznak is vannak fázisai, és ebből épp úgy hozzátartozik a harag is. Most ezekben a családokban a haragnak a megélése és a kifejezése az erősen gátolt el gyakran, mert itt el tud akadni a gyász folyamat, hogy nem tudom, te mit tapasztalsz, hogy nem éltem meg se a haragomat, se a szomorúságomat, meg amit te is talán korábban egyszer megfogalmaztál, hogy az, akit ott látok a kórházi ágyon haldokolni, sokszor köszönő viszonyban nincs azzal az emberrel, akitől én meg annyi mindent elszenvedtem, tehát annyira nehéz összerakni azokat a képeket, ami egy szenvedélybeteg személlyel kapcsolatban van, és hogy ezek mind komplikálják a gyász folyamatot.
Vagy hogy egyáltalán ki gyászolok. Tehát, hogy amikor ott van előttem az apám, az anyám, a férjem, a feleségem, akkor ő, mint szerhasználó, egyszerűen elválaszthatatlan ő maga a szertől. Akkor külön-külön el kell gyászolnom, most ez egy naív felvetés, de hogy igazából nem tudom szétszálazni az ő identitását, vagy leválasztani a szer használatáról, vagy magáról a szerről.
Pont ezért csináltam meg a családbemutatásom, amikor az első elfeledett gyerekek konferencia volt, mert a családterápiás képzést kísérő önismereti csoportban meg kell csinálnunk a családunk bemutatását, de mivel én a szakmába kerülésem óta a rendszer szemléletben gondolkodom, az önsegítő csoportba jártam, tehát én addigra már sokat foglalkoztam azzal, hogy miért jelent meg ez a tünet, mert úgy tekintek a függőségre, mint egy tünetre, amely a következménye a család rossz működésének, nem pedig az oka. Aztán sok fájdalomnak oka, persze, de hogy az, hogy most melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, azért itt tudjuk, hogy mi volt előbb. Előbb volt az anyám vagy az apám egy traumatizált gyerek, mint alkoholista. Tehát, hogy azért azt szét lehet szálazni, hogy itt kihez mi mennyire tartozik hozzá. És én akkor azért csináltam meg, mert a destigmatizáció például ugyanúgy fontos nekem, hogy arról minél többet beszéljünk a témáról, de úgy beszéljünk a témáról, hogy ne bűnbakokat gyártsunk, ne újabb bűnbakokat gyártsunk, hogy azok a szemét szülők, akik rosszul bántak a gyerekeikkel, akkor most tessék nyugodtan, kedves hallgató, mindenki utálja a szüleimet. Ne utálják a szüleimet, mert hogy nekem is ez volt a legnagyobb bajom, hogy nem tudtam őket úgy szeretni, vagy nem tudott köztünk a szeretet úgy áramolni, ahogy arra mindannyian vágynánk. Hogy én úgy szerettem volna mindig is a családomról beszélni, és persze akkor álltam ki nagyobb plénum elé, amikor már ez bennem összeállt sok év munkájával ez a kép, hogy mi miért történt, mi ment keresztül az anyám családja, az apám családja, ők hogy lettek olyanok, amilyenek, hogy kapcsolódtak együtt, az ősebzettségük, hogy kapcsolódott, hogy abban aztán 40 akárhány évet gyönyörűen le lehetett élni, és hogy ez hogy volt aztán táptalaja a függőség kivirágzásának tulajdonképpen, külön lehet választani.
Hogy egyrészt szét lehet valamennyire szálazni, és ez tényleg fontos, amiről már korábban is beszéltünk, hogy megőrizhetem a szülőirenti szeretetemet, amellett, hogy nagyon tudatosan végigmehetek azon, hogy mondjuk milyen károsodásokat, sérüléseket okozott bennem az ő működése. Másrészt a gyásznál, itt még az is nehéz a szenvedély beteg elvesztésénél, pont az elején mondta, hogy milyen hiányokkal visszük ezt a gyerekkort. És valahogyan az a tapasztalat, hogy a szenvedélybetegeknek a gyerekei, akármilyen felnőtt gyerekek már is akárhány évesek, nagyon sokáig hordozzák magukban azt a reményt és azt a vágyat, hogy ezek a hiányok egyszer ki lesznek elégítve, vagy egyszer a szülő úgy lesz elérhető érzelmileg, vagy meg fog változni irányomban, vagy ez a kapcsolat, ez tud máshogy működni. És amikor elvesztem a szeretett személyt, vagy milyen viszonyom van vele éppen, akkor az összes reményemet is elvesztem vele együtt, és hogy sokszor kérdezted is, hogy ki gyászol ilyenkor az ember, meg mit gyászol, de hogy ezt is gyászoljuk ilyenkor, hogy akkor ennek az esélye az elveszett, hogy valahol azok a hiányok, azok mégis valamilyen módon korrigálásra kerüljenek, vagy egyáltalán kimondásra, vagy megoldásra, nyilván ki milyen fázisban veszíti el.
Nem a tényleges halál miatti veszteség lesz valószínűleg a munkánk fő tárgya, hanem az összes hiány, ami azt mind megelőzte, tehát a gyerekkori hiányok, és hogy kapcsolatba kerülni azokkal a gyerekkori fájdalmas érzésekkel először is, ami nagyon nehéz. Ez olyan, mint ahol a nyomesében, hogy akkor bele kell ugrani a kútba. Ki a fenének van kedve beleugrani a kútba? Hát mit tudod, hogy mi vár ott? Pedig bele kell ugrani, mert ott van tennivaló, és aztán annak meg lesz ugye a gyümölcse. A mesék ezt is, hála Istennek, üzenik nekünk. Aztán a következő lehet az, hogy a fantázia szülő elgyászolása. Tehát a legtöbb gyerek azért elképzeli magának, mert azért látja az osztálytársak, vagy barátok szüleit, hogy hát azért az. És azért ugye elképzel, hogy kialakít magában, kialakíthat, nem mindenkinél fordul elő, egy ilyen fantázia szülőt, hogy azért hogy van az ő képzeletében neki egy ilyen fantázia szülői, aki jobban működik, azt is el kell gyászolni. aztán a ténylegesen meghalt szülőt is el kell gyászolni. És mivel azért viszonylag idő előtt halnak meg ezek a szenvedélybeteg szüleink, ezért azonnan még hátralévő részt is, hogy már mi nem fogunk együtt sétálni, látok korombeli nőket az anyukájukkal, és nekem ez egy ilyen black magic, hogy... Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú összetett folyamat, és ha az időt nézzük, hogy melyik részére mennyi időt kell rászánni, hát nem a haláleset feldolgozására kell több gyászidőt számolni, hanem leginkább az elveszett gyerekkorunk elgyászolására.
És akkor az építkezésnek, ugye, hogy eljussunk a helyzet feloldásáig, hogy az egyik része, ha már elhunyt a szülő, akkor az a gyász, a másik része nyilván, ha még él a szülő, akkor valahogy vele kimondani, meg kimondatni a múlt történését, de a legnagyobb munkánk saját magunkkal van, hiszen itt van egy ember, aki a múltjából hozott örökségnek köszönhetően megállás nélkül próbálja magát megfejteni, megállás nélkül vizsgálja, hogy mi is a normális, és hogy neki hogyan kéne ahhoz fölzárkóznia. Itt van egy ember, aki sokszor nem mondja ki, mit gondol, vagy hazudik még akkor is, erre semmi oka nem lenne, csak azért, mert azt akarja mondani, amit a másik hallani akar. Valaki, aki megállás nélkül kőkeményen bírálja, és ostorozza magát, aki nem tudja elfogadni, hogy ő elég jó még, hogyha ezt mondják is, aki nem tud kikapcsolni, aki folyamatosan pörög, aki mások elégedettségét nézi, aki a közösségben kívülállónak érzi magát, aki túlzottan nagy felelősséget vállal mindenért, vagy éppen túlságosan felelőtlen, aki nem tud együttműködni és csapatban dolgozni, mert úgy érzi, hogy minden rajta múlik, és minden neki kell egyedül megoldania. Tehát itt van egy ilyen ember, amilyenek a legtöbben vagyunk, vagy amiben talán most sok vonásban magunkra ismerhettünk, hogy ezzel az emberrel mit kezdjünk.
Ugye, ahogy arról már volt szó, sokféle lehetőség van. Azt gondolom, hogy lehet, hogy el is lehet tévedni a sokféle módszer és lehetőség között. Amit én kiemelten ajánlanék, hogyha valaki olyan finoman elindulna az úton, mondjuk tegye be a lábát egy önsegítő csoportba. Ugye az ACA az alkoholista és más rendellenesen működő családok felnőtt gyerekeinek a csoportja. Tehát például lépjen
link,
be.
Link a kimondható.hu.
Igen, igen. Tehát, hogy menjen el egy önsegítő csoportba, és szóval azt gondolom, ez olyan, mint amikor kijössz a szaunából, és bemész abban nagyon-nagyon hideg vízbe, hogy így fokozatosan tudsz bele, ha bár valaki beleugrik, tehát, hogy van olyan, aki bele tud ugrani, szóval, hogy legyünk együttérzőek, megértőek magunkkal, és olyan ütemben haladjunk, amilyen ütemben tudunk, bele lehet ugrani, fejest ugrani, meg szépen belegyalogolni. Az első lépés lehet például egy önsegítő csoport, hogyha a csoporttal valamiért ellenérzéseink vannak, akkor kereshetünk egyéniben szakembert. Ugye a könyvünkben is majdnem minden megyében találtam legalább egy olyan szervezetet, ahol van arra felkészült szakember, hogy ezeket az embereket fogadja. Úgyhogy a könyvben ez megtalálható, ezeknek a segítőhelyeknek a listája. Szóval csoportban, egyéniben valahol indulj, vagy vegyenek egy könyvet, ahogy te is mondtad, hogy jó, öt oldalanként haladok, és hogy kezdek belemerülni ebbe a témába. Tehát azt gondolom, hogy a mi generációnk ilyen szempontból már sokkal-sokkal szerencsésebb, mint a szüleink, mert az én szüleimnek így nagyjából ez volt a lehetőség, hogy ebbe belepusztulnak. De hogy nekem már sokkal több lehetőségem van arra, hogy segítséget kérjek, hogy információkhoz jussak. Valahol el kell indulni.
Frankó András szenvedélybeteg és más diszfunkcionális családokban felnőtt gyermekek számát Magyarországon 2 millióra teszi. Ennyien vagyunk, tehát ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokunkat érint, és bízom benne, hogy sokakhoz eljut ez a podcast is. Hoffmann Kata Láthatatlan árvák című könyvében, amiben már szintén sokszor volt szó ebben a podcastban, szintén ezt a témát járjuk körül, amiről most beszélgettünk.
Nem az én könyvem.
Bocsánat,
de az ötletgazda én vagyok. De
az ötletgazda, de annak a hátulján ugyanúgy össze vannak gyűjtve a megfelelő segítő szolgálatok, szervezetek, helyszínek, ahogy Békési Tíma és dr. Kassai Szilvia Újraépített életek című könyvében is. Mindkét könyv megtalálható a nagyobb könyvesboltokban is, megrendelhető online is. nagyobb önsegítő acacsoportoknak a linkjét is fel fogjuk tenni a kimondható.hu-ra, és mindenkit buzdítok arra, hogy induljon el ezen az úton, mert ahogy Tinka is mondta, ez nem egy fárasztó és mindennapi erőfeszítést igénylő út, hanem egy fantasztikus felismeréseket és nagy megkönnyebbüléseket rejtegető út, amiben nem vagyunk egyedül, és amin nem kell egyedül végigmenni, mert nem sokan vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
És köszönöm szépen Hoffmann Katának és Désénikőnek is.
Köszönöm.
Sziasztok.
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.